Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunk erősen a vége felé tart, olyannyira, hogy már csak egyetlen fejezet van hátra, az utolsó, a 28., és annak is a második fele. Ott tartottunk legutóbb, hogy Pál, és még rajta kívül 275 ember egy hajón Cézáreából Róma felé tartanak, egy olyan viharos tengeri úton, amelyen, mint láttuk legutóbb, csak Isten irgalma menti meg az utasokat. És mégpedig különösképpen Pál miatt, akit Isten mindenképpen el akar juttatni Rómába, a császár elé. Ez az út úgy végződik, hogy Málta szigetén vetődnek partra a hajósok, illetve az utasok. Miután jó 3 hónapot Máltán töltöttek, hogy ugye kihúzzák a telet, akkor tovább hajóznak egy épp új hajóval, hiszen, ha emlékeznek, a régi az teljesen tönkrement a tengeri viharokban. Elérkeznek a szicíliai Szirakúza városába, onnan pedig áthajóznak a félsziget Itália legdélibb csücskére, Region, majd onnan felhajóznak Puteoliig, amely Itália egyik legjelentősebb kikötője volt az ókorban, és amely még mindig jó 200 kilométerre van Rómától. Ezt az utat már gyalogosan a szárazföldön teszik meg. Itt, tudnilik Puteoliban, írja Lukács a 28. fejezet 14-es versében, testvéreket találtunk, tudnilik keresztényeket, Puteoliban, akik kértek minket, hogy maradjunk náluk 7 napig, és csak aztán mentünk Rómába. A testvérek, már tudnilik a római keresztények, meghallották ezt, elénk jöttek onnan a Fórum Appiiig és a Tres Taberné nevű helyig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és bízni kezdett, így Lukács. Pál tehát 2 dolgot látott és tapasztalhatott Rómába menet. Az egyik az, hogy nem csak Rómában, hanem attól messze délre, Puteoliban is, élnek keresztények, és olyan, mintha az egész félszigeten már meggyökeresedett volna Krisztus hite. Persze, mi ma már tudjuk ennek az okát, amit Pál talán nem ismerhetett. A zsidó népesség, tudnilik, már a Krisztus előtti 2. századtól megtelepedett Itáliában, és pedig elsősorban, mivel hogy nagyon szegények voltak, az olyan kikötővárosokban, meg persze Rómában, szóval az olyan kikötővárosokban, amilyen Puteoli is volt. És aztán ezekből a zsidó gyülekezetekből jöttek létre az első keresztény közösségek. Tehát ez volt az egyik öröme Pálnak, a másik pedig az lehetett, hogy vannak Rómában a keresztények között olyanok, akik már őt ismerik. Azok, tudnilik, akik a fővárosból elébe siettek eddig a 2 bizonyos helységig, Fórum Appiiig és Tres Tabernéig, ami 3 kocsmát jelent. Hát honnan ismerték ezek a keresztények Pált Rómában? Tudjuk, hogy Claudius, római császár, 49-es rendeletével kikergette a zsidókat, illetve Rómából, és köztük a zsidó keresztényeket is. Ő neki mindegy volt. Na most ezek nyilván visszamentek oda, ahonnan jöttek, vagyis keletre, és ebben az időben találkozhattak itt Pállal, aki akkor még tényleg keleten hirdette az evangéliumot, mint szabad ember. Aztán amikor 54-ben Claudius halála után a trónra lépő Neró császár visszavonta elődje rendeletét, a zsidók meg a zsidó keresztények ugye visszatértek Rómába. És most pedig meghallották, hogy a híres neves Pál érkezik ide, erre nagy örömükben elébe siettek. Tehát ez történhetett. Rómában Pál 2 évet élt úgynevezett szabad fogságban, bármilyen fura is, latin neve custodia libera. Ez azt jelentette, hogy ha valakinek például volt pénze, és Pálnak éppen ekkor, hát volt. Na, az szállást bérelhetett szabadon, ott lakhatott, csak éppen mindig volt vele egy-egy római őr, akik váltogatták egymást. De ezzel együtt elég szabadon mozoghatott az illető fogoly. Na most ezek az őrök vagy maguk látták, vagy hallották mástól, hogyan viselkedett Pál a ma végzetes máltai hajóúton. És látták, hogy milyen békességgel, derűsen, harmonikusan él, és viseli a fogságot, úgyhogy nem zaklatták, bizonyos mértékig tisztelték. Sőt, egyesek szinte a barátai lettek. Pálnak Rómában is az volt az első dolga, mint ami mindig, hogy a zsidó közösséggel vegye föl a kapcsolatot. Összehívta a római zsidóság vezetőit, és hosszan hirdette nekik Krisztust. Bár hosszan, de Lukács ezt nem részletezi, sajnos, hanem mindössze ennyit mond a 28. fejezet 23-as, 24-es versében, ennyit mond, hogy Pál pedig magyarázott nekik, és tanúságot tett Isten országáról. Reggeltől estig, tehát mondom hosszan, igyekezett őket Mózes törvényéből és a prófétákból meggyőzni Jézusról. Tudnék, hogy Jézus a várva várt messiás. No, folytatja Lukács, egyesek hittek a szavainak, mások viszont nem hittek. És pedig gondolom én, a többség, ahogy mindig, az nem hitt. Pál ezért elhatározta, hogy a pogányokhoz fordul, most már véglegesen a pogányokhoz, és 2 évig, 62-ig, Krisztus után 62-ig tanított így a fogságban. E szavakkal végződik Lukács irata, tehát ez a teljes apostolok cselekedetei, amit mi már oly régóta olvasunk, a 28. fejezet 30-as, 31-es versben. Tehát így, ez a vége. Azt mondja, ő pedig, Pál, 2 álló esztendeig ott maradt bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik hozzá betértek. És közben hirdette Isten országát, bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról. Ámen. Vége. Eddig megy el Lukács elbeszélése, a 62-es évig. Na és utána? Mi lett vele 62-ben? Mit tett? Ki szabadult? Ha igen, akkor hová ment? Hispániába? Máshova? Miért nem ír erről Lukács semmit? Csak úgy, mint az apostol haláláról sem. Hát ezek nagyon-nagyon fogós kérdések, de erről a következő alkalommal fogok beszélni, egy egész alkalmat erre szánunk, kedves hallgatóim. Ma viszont inkább azt tekintjük át, hogy mik voltak Pál fogságának a gyümölcsei. Ugyanis ismét azt látjuk, hogy Isten ebből a képtelen helyzetből, Pál fogságából kihozta a legnagyobb jót, amit lehetett. Olyan eredményeket épített fel Isten Pál által, amilyeneket az apostol szabad emberként valószínűen nem tudott volna elérni vagy felmutatni. Tehát Pál fogságának a gyümölcseit 4 dologban tudnám összefoglalni. Az első gyümölcs, az első eredmény az volt, hogy Pálnak az evangélium hirdetés gyökeresen más módjával kellett most élnie, mint ahogy eddig. Tudnék, egyénekkel foglalkozott, egyes embereknek beszélt Jézus Krisztusról, hiszen immár nem volt alkalma tömegekhez szólni, mint ahogy eddig. Sokan meglátogatták, de egyszerre mindig csak egy-egy ember, vagy néhány személy. Ilyen volt például Onézimusz. Onézimusz rabszolga volt, aki megszökött az urától, és valamiképpen nem tudjuk, hogy hogyan vagy hogy miért, de elment Pálhoz. Ahogy az apostol beszélgetett vele, és beszélt neki, hát Onézimusz megtért. Megtért, keresztényé lett ez a rabszolga. És Pál pedig arra kérte és figyelmeztette, hogy azért, mert ő most keresztényé lett, ne akarja a társadalmi helyzetét ilyen illegitim módon, törvénytelenül, szökéssel megváltoztatni. Mert ez nem erről szól, hanem engedelmesen térjen vissza az urához. És ezzel egyidejűleg pedig ehhez a bizonyos úrhoz, aki szintén egy keresztény ember volt, Filemonhoz is írt egy levelet, amelyben kérte, meg is van ez a levél a Bibliában, kérte, hogy ne tekintse többé rabszolgának Onézimuszt, hiszen megtért, hanem tekintse a hitben testvérének. Az, hogy Pál most nem tömegekkel, hanem hát egyénekkel foglalkozott, értelemszerűen azzal járt, hogy ezek inkább beszélgetések voltak, ami hát ugye egy tömegszónoklatnál nem lehet, és e beszélgetései közben egyre több emberi sorsot ismert meg. Így aztán alkalma volt elmélyülten gondolkodni a keresztény ember társadalmi helyzetéről. Arról, hogy hogyan kell keresztényhez méltóan viselkedni a legkülönfélébb élethelyzetekben, meg emberi viszonyokban, meg társadalmi viszonylatokban. Tehát ez volt az egyik megtanult egyénekkel foglalkozni. A fogság további, az előbbivel is kapcsolatos gyümölcsei az úgynevezett fogsági levelek. Fogsági levelek. Így nevezik ezeket, és ilyennek tekintik az efezusi levelet, a kolosszéi levelet, és hát valószínűleg a filippiekhez írt levél is egy fogsági levél. Ezekben a levelekben azt figyelhetjük meg, hogy Pál milyen alaposan foglalkozott olyan kérdésekkel, amilyenekre korábban nem fektetett ilyen nagy súlyt. Gondoljunk itt például az efezusi levél egyháztanára. Ez egy koncepció, aminek a lényege a test elv. Erről persze máshol is beszél az apostol, de sehol nem ilyen kidolgozottan. Eszerint az egyház Krisztus teste, Krisztus pedig az egyház feje. És ebből az alapgondolatból egy csomó fontos következmény adódik, amelyek máig meghatározzák azt, amit a keresztény gondol az egyházról. Az egyház viselkedéséről a társadalomban, az egyház felépítéséről, az egyház helyes működéséről, és így tovább. Tehát egy ilyen egyháztan van kidolgozva szinte az efezusi levélben. Ugyanebben a levélben találhatjuk azt a részt, amelyet úgy neveznek, hogy családi triptihon, ilyen hármas kép, vagy hármas oltár, amelyben az apostol az ókorban legfontosabb három emberi kapcsolatról elmélkedik, a nemek kapcsolatáról, férfi és nő, a generációk kapcsolatáról, szülők és gyerekek, valamint a társadalmi viszonylatokról, hogy szolgák és urak kapcsolata. Hogy kell ezeket tekinteni keresztény szemmel? Erről szól ez a triptihon. Na, ennek meg szintén van egy alapeszméje, és pedig az úgynevezett, görögül mondom, bocsánat, a hipotaxis, amelyet engedelmességnek fordítanak, de tulajdonképpen, hát nem. Ez mást jelent. Benne van a rend, görögül taxis, és azt jelenti, hogy a rend alá hipó, a rend alá helyeződés, ezt jelenti. Mert ez a lényeg az emberi családi kapcsolatokban, hogy minden családtag, a férfi is, elfogadja a családnak, de tágabb értelemben az egyháznak is, vagy bármely közösségnek, most maradjunk a családnál. Szóval elfogadja a családnak azt a rendjét, a taxiszt, amelyet Isten akart és rendelt. Elfogadja ezt, és alája helyezi magát, alá veti magát annak. Hát ez a hipotaxis, rend alá helyeződés. Így bár a férfinek és a nőnek a családban más a rendeltetése, de mindkettő aláveti magát, ilyen értelemben engedelmeskedik, szóval aláveti magát a család Isten akarta rendjének. Mind a kettő. Hogy ellássa azt a feladatot, amelyet így meghatározott helyzete, hogy mondjuk férj, vagy feleség, vagy anya, vagy gyerek, az ő számára előír. És akkor működik a család. Na most a másik példa a Filippi levél, amelyet Pál szintén valószínűleg római fogsága alatt ír, és mégis úgy nevezzük ma, hogy örömlevél. Örömlevél. Ennek meg az a csodája, hogy Pál fogoly létére, mert rab volt, képes volt tiszta szívvel őszintén írni az örömről ilyeneket, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Vagy hogy ne aggodalmaskodjatok semmi miatt, hanem minden kéréseteket terjesszétek az Úr elé hálaadástokkal egyben. Hát hiszen Pál maga sem aggodalmaskodott a fogságában, hogy most mi lesz vele, hanem nagy örömmel végezte éppen azt a feladatot, amelyet így fogolyként tudott elvégezni. Tehát második gyümölcs, fogsági levelek. A fogság harmadik eredményéről pedig ugyanez a Filippi levél számol be. Olvasom, az első fejezet 12-es versétől a 14-esig azt írja. Tudomásotokra akarom hozni, testvérek, hogy jelen körülményeim, tehát ez csak a fogság lehet, jelen körülményeim inkább hasznára vannak az evangéliumnak, mert az egész császári testőrségben és máshol is ismeretes lett, hogy a bilincseimet Krisztusért viselem. És plusz, tehát az Úrban való testvérek többsége az én bilincseimből bizalmat merítve bátrabban, félelem nélkül meri hirdetni az igét. Na, eddig Pál szavai. Ugye itt igazi csoda történt. Pál azt írja, hogy sok keresztény az ő bilincsei miatt most már nagyobb bátorsággal meri hirdetni az evangéliumot, amit idáig nem tett. Nem tett. Hát nem, mert amíg Pál aktív volt, addig a többi keresztény úgy volt vele, hogy hát Pál itt a legkitűnőbb igehirdető a világon. Az ő dolga hirdetni az igét, és mi meg nem tesszük ezt, hiszen ő annyival jobb ebben, mint mi vagyunk. Hát tehát hirdesse ő. De most, hogy Pál ezt a csoportos vagy tömeges igehirdetést már nem végezheti többé, hát most már nagy bátran ők is fölkerekednek, aztán mennek, és prédikálják az Urat. Hát ez eddig nem volt. Ez gyönyörű. És tehát így a fogságnak köszönhetően az egy Pál helyett sok Pál támadt. Ez ám a valami. Ez az, amit aztán Pál máshol így mond, hogy Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Kedveseim, én bilincsbe vagyok verve, oké. De Isten igéje nincs bilincsbe verve. No, Pál tehát azt látta, hogy a fogsága az evangélium ügyének kifejezett hasznára van, nagy hasznára van. Őrei ugyanis hallották őt, amint az apostol naponta a hozzáérkező vendégeinek beszélt, érvelt, magyarázott Krisztusról, vallást tett a hitéről és a szabadulásáról, miközben ugye bilincseit csörgette. Szabad vagyok. No, így akarva akaratlan, ők a börtönőrök, meg az egész testőrház is tudomást szereztek az örömhírről. És plusz még, ahogy már mondtam, látták azt, hogy Pál bilincseiben is micsoda örömmel, derűvel, optimistán, harmonikusan éli az életét. Hát ez a kettő, és úgy tűnik, hogy ezért többen közülük megtértek. Megtértek. Hát ez volt a negyedik gyümölcs, a nem várt, de annál örömtelibb eredménye Pál raboskodásának, amiről szintén a Filippi levélben ír az apostol. A levélnek a végén van ez, már a búcsúszavak között, így olvasom a 4. fejezet 21-es, 22-es versében. A velem lévő testvérek köszöntenek titeket, a szentek mindnyájan, és figyelem, különösen a császár házából valók. Köszöntenek titeket. Hát miről van itt szó? Szentek a császár udvarában? Igen, igen. Azt ugyan nem tudjuk, és fogalmunk sincs róla, hogy kik ők. A testőrség tagjaiból kerülnek ki ezek? Vagy a rabszolgák, a császári rabszolgák közül? Vagy netán magának a császárnak valami családtagjai? Ezek az új keresztények? Hát szóval erről semmit nem tudunk. Egy dolog azonban bizonyos, Pál szabad emberként nem kerülhetett volna soha a császár környezetébe, de soha, ellenben fogolyként, ilyen elképesztő sikereket ért el a császárnak, hát így a közegében. Ismét bebizonyosodott, amit persze tudunk, de amin mégis mindig újra és újra meglepődöm én, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, ahogy a próféta mondja. Ő valóban a legrosszabb helyzetből is képes kihozni a jót, és nem csak Pállal, mi velünk is, ha hallgatunk rá. És ő minden körülmények között tudja használni azt az embert, aki hajlandó tényleg minden körülmények között jó dolgában is, meg bajában is, az ő szavára figyelni, és engedelmeskedni neki. Kedves hallgatóim, eddig jutottunk ma. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.